Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Megkezdődik szerdán az Adria kőolajvezeték 11 hónapos, hosszú távú kapacitás teszt sorozata, közölte a MOL. A szakemberek megvizsgálják, hogy a vezeték milyen állandó, fenntartható és hosszú távú folyamatos szállítási teljesítményre képes különböző évszakokban, időjárási körülmények között és olajtípusokkal. A tesztelés sorozat első fázisaiban az infrastruktúra még nem működik teljes kapacitással, napi 40 ezer tonnás tesztelésre várhatóan ősszel lesz majd lehetőség. Kideríti továbbá, hogy a horvát olajszállítás logisztikai folyamata hogyan teljesít, tehát a vezeték mellett a kikötői kapacitást, a kitárolási és a kőolaj keverési képességeket is tesztelik. A vizsgálatokhoz a MOL az amerikai, az Adriát üzemeltető Janaf német szakértőit is meghívta. Hozzátették, mindenkinek érdeke, hogy ellentmondásos tesztek és a szerteágazó nyilatkozatok után végre a tények beszéljenek. A háború nem írhatja felül a nemzeti kisebbségek ügyét, mondta Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó, a háború valóság kisebbségi lét a kárpátaljai magyarság jelenlegi helyzete című panelbeszélgetésen Budapesten. Szili Katalin úgy fogalmazott, nem adhat felmentést a háború Ukrajnának az alól, hogy teljesítse a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos jogi kötelezettségeit. Hozzátette, Magyarország felelősséget visel a határon túli közösségeiért, a határon túli nemzetrészek hozzánk tartoznak, fogalmazott. Ukrajna kapcsán a magyar külügypolitikája arról szól, hogy szóvá tegyünk minden olyan kérdést, ami az Ukrajnában élő magyar polgárokat érinti, mondta, megjegyezve, a magyar kormány minden adandó alkalommal számon kéri a kárpátaljai magyarság jogait. A főtanácsadó rámutatott, az Európai Uniónak az lenne a dolga, hogy felszólítsa Ukrajnát a nemzeti kisebbségek jogainak garantálására. Európa azonban ehelyett legtöbbször hallgatásba burkolózik, berügynek minősíti a felmerülő kérdéseket, és semmilyen lépést nem tesz ez irányban, fogalmazott. Az elmúlt 12 évben csaknem 10-szeresére nőtt a magyarországi nemzetiségek fenntartásában lévő intézmények száma, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Gárdonyban a nemzetiségi pedagógusok harmadik találkozóján. Soltész Miklós hozzátette, mintegy 20 ezer fiatalt nevelnek és oktatnak ezekben az intézményekben, ebben szám szerint 2657 munkatárs vesz részt. A politikus elmondta, a munka kezdetén az volt a feladat, hogy megállítsák a nyelvvesztést, az ősök nyelvének feledésbe merülését, illetve a magyarországi nemzetiségek felaprózódását. Közölte, három lépcsőben jelentősen emelkedett a területen dolgozók bére, és a nemzetiségi oktatásban dolgozók plusz támogatásokat is kaptak. Ezt az építkezést szeretnénk folytatni, de csak úgy tudjuk megtenni, ha békesség van az országban és Európában is. Remélem, hogy ez így is marad, fogalmazott az államtitkár. Egyre több lehetőség és kormányzati támogatás van a magyar nők számára, áll a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért nőnap alkalmából tett közleményében. Az intézet legfrissebb elemzése szerint a kormány elmúlt években bevezetett családpolitikai és adócsökkentési intézkedései jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarországon tovább javuljanak a nők lehetőségei és életkörülményei. A családtámogatások bővítése, az édesanyák adóterheinek csökkentése, a munkavállalást és az otthonteremtést segítő intézkedések együttesen erősítették a nők munkaerőpiaci, társadalmi és anyagi helyzetét. A munkaerőpiaci, egészségügyi, oktatási, közéleti és családtámogatási mutatók alapján Magyarország továbbra is a nők lehetőségeit vizsgáló uniós rangsor élmezőnyében szerepel. Sport. A magyar labdarúgó válogatott három nappal a szlovénok elleni felkészülési mérkőzés után március 31-én Görögországgal is a Puskás Arénában játszik, utóbbi összecsapásra hétfőn indul a jegyértékesítés, előbbire pedig még mindig lehet belépőket vásárolni. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint ezúttal is előnyt élveznek az MLS szurkolói klubjának aranyszintes tagjai, az első két napon csak ők vásárolhatnak belépőket, ezt követően szerdától két napon keresztül tart a többi szurkolói klubtag elővásárlási időszaka. Végül az időjárásról. Derült idő várható, pára is kötfoltokkal, csapadék nélkül. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél hidegebb, míg a vízpartokon nagyobb városokban, illetve a magasabban fekvő helyeken ennél kissé enyhébb is lehet a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa 150 éves Corriere della Sera napilapnak. Hiteles és emberi tájékoztatást. A Szent Atya 100 éves olasz katonai ordinariátushoz. Előretekintő őrszemek vagytok. Pazolini atya nagybőti beszéde. A bűn okozta változás és a radikális gyógyulás szükségessége. Ginkgo biloba fát ültettek a vatikáni kertekben a teremtett világ iránti felelősség jeleként.
Leó pápa a 150 éves Corriere della Sera napilapnak. Hiteles és emberi tájékoztatást. A mesterséges intelligencia korában sem mondjanak le a hitelességről, a források átláthatóságáról. Tartsák tiszteletben az újságírók szerepét és az olvasók méltóságát. Ápolják az elbeszélés emberi dimenzióját, amit csak a tapasztalat adhat meg, írja levelében 14. Leó pápa, a Corriere della Sera című olasz napilap igazgatójának, az újság alapításának 150. évfordulója alkalmából. 1876-ban alapították Milánóban a magyarul Esti Kurírnak fordítható újságot, mely Olaszország legnagyobb példányszámú és egyben legolvasottabb napilapja. Főszerkesztője Luciano Fontana, akihez a pápa gratuláló sorait címezte. Történelmük 150 éve összefonódik Itália történelmével, tanúsítva azt, hogy a nyomtatott sajtó nem csak a hírterjesztés csatornája, hanem a társadalom élő kovászaként eszmék és kultúra közvetítője hozzájárulva annak építéséhez. Másfél évszázad történetét beszélték el az újság hasábjain, osztották meg olvasóikkal. A két világháborút, a fasizmus hatalomra jutását és bukását, az átmenetet monarchiából a köztársaságba, a belső és a nemzetközi terrorizmust, a berlini fal leomlását és végül napjaink nehéz időszakát. A technológiai forradalom megköveteli, hogy lépést tartsanak a korral. Ez a kihívás mindannyiunknak szól, mutatott rá a pápa. A mesterséges intelligencia korában azonban a kommunikációra pótolhatatlan feladat hárul, különösen a nagy újságokra, akiket történelmi hátterük segít ebben. Soha nem mondjanak le hitelességükről, forrásaik átláthatóságáról. tartsák tiszteletben az újságírók szerepét és az olvasók méltóságát. Ápolják a történetleírás emberi dimenzióját, amit csak a tapasztalat adhat meg. Nagy a felelősségetek, mint ahogy történelmetek is. Gratulálok ehhez az évfordulóhoz, mely az Olaszországhoz fűződő mély kapcsolatotokat tanúsítja, és ami arra bátorít, hogy együtt ápoljátok gyökereiteket és jövőtöket. Jó utat! Zárja levelét 14. Leó pápa, a Corriere della Sera című olasz napilap igazgatójának, az újság alapításának 150. évfordulója alkalmából.
Leó pápa 100 éves olasz katonai ordinariátushoz. Előletekintő őrszemek vagytok. Az alapítás a 100 éves évfordulóját ünneplő olaszországi katonai ordinariátus által szervezett események részevőit, mintegy 350 főt fogadott Leó pápa szombaton, március 7-én a Vatikánban. A fennállásuk centenáriumát ünneplő olasz tábori lelkészek és püspökök népes csoportját köszöntve Leó pápa először az emlékezet értelméről beszélt. A mai társadalomban a közös emlékezés nem csak veszélyben, hanem egyenesen elveszőben van. Mi korunk rendkívüli információátadási képességgel rendelkezik, addig egyre gyengül a belső befogadás képessége. Az emlékezet gyakran kifelé irányuló és elérhető, de nem mindig élnek vele. Az egyház számára azonban a lelkismeret, az élő emlékezet, amely nem adathalmaz, hanem állandó felelősségvállalásra hívás, nem is nosztalgia, hanem egy profétai szó termő gyökér. A keresztények számára az emlékezet Isten ünneplése, aki belép a történelembe, mert a keresztény hit történelmi tényen alapul, és az üdvösség nem egy eszme, hanem az Úr Jézus Krisztus élő személye. Az olaszországi katonai ordináriátus centenáriuma is ebbe a logikába illeszkedik, mint egy konkrét történelem megtestesült emlékezete, amelyet egyenruhás férfiak és nők alkotnak, akik az egyházon belül pásztoraik támogatásával és kíséretében, a béke fényes napjaiban és a háború drámai napjaiban áldozattal, bátorsággal és odaadással járultak hozzá e társadalom növekedéséhez, néha még életük árán is. A tábori lelkész munkája gyakran csendben történik, béke és konfliktus idején és helyén a katonai bázisokon, hadműveleti területeken, kápolnákban és katonai sátrakban. Ott nyilvánul meg az Úrnak nyájáról való gondoskodása, az élet tanúságtételében, az evangélium hirdetésében, az eukarisztia és a szentségek ünneplésében, a türelmes meghallgatásban és a lelki kísérésben. Fontos szerepet kap a lelkismeret formálása a katonai oktatási intézmények az akadémiák világában. A II. Vatikáni zsinat a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcióban kijelenti, az emberek mind bűnösök, mindig a háborús fenyegetés alatt állnak, és lesznek Krisztus eljöveteléig, de amennyiben a szeretetben egyesülve legyőzik a bűnt, legyőzik az erőszakot is. A keresztény katona küldetése ezen a horizonton belül helyezkedik el. A gyengék védelme, a békés együttélés megőrzése, reagálás katasztrófák idején, nemzetközi missziókban való részvétel a béke megőrzése és a rend helyreállítása érdekében. Szent II. János Pál pápa őrszemhez hasonlította a tábori lelkészek szerepét, aki messze előre tekint, hogy elhárítsa a veszélyt és mindenhol előmozdítsa az igazságot és a békét. Zárta beszédét Leó pápa. Pasolini atya nagybőti beszéde. A bűn okozta változás és a radikális gyógyulás szükségessége. A pápai házszónoka a pénteken tartott első nagybőti beszédében a megtérés első mozzanatát szemléltette Szent Ferenc életében, aki egy leprás gondozása révén veszi észre, hogy keserű ellenérzésre édessé lett a lelkében a szolgálat révén. A megtérés folyamatának további mozzanata a bűnnel és következményével való szembesülés, amely gyökeres gyógyulást igényel, hangsúlyozta a szónok Leó pápa és a római kúria tagjai előtt. A megtérés gyökeres fordulatot igényel. Nem elég hozzá a magatartás megjavítása, inkább a legbenső érzékenység valódi megújulására van szükség,
un rinnovamento della sensibilità.
Mert olyan mély nyomokot hagyott bennünk a bűn, indította a második gondolatmenetét a szónok. A bűn eltávolított önmagunktól, és érezzük a távolságot, a bűn mély barázdáját, ami aközött van, akik vagyunk, és akik szeretnénk lenni. Szent Pál saját tapasztalataként írt erről a rómaiakhoz írt levelében, tudom, hogy nem azt teszem, amit szeretnék, a jót, hanem a rosszat teszem, amit nem akarok. Ez nem egy megáltalkodott bűnös szava, hanem azé, aki jóra vágyik, mégis akaratlanul rosszat tesz. Ezért a megtérés az egész életet igényli, mert a bűn sebe nem csak néhány rossz döntésből ered, hanem egész teremtettségünket érinti. Ennek a megértéséhez vissza kell mennünk a kezdeti bűnbeeséshez, ami nem pusztán csak egy vétkezés, hanem egy mélyreható átalakulás, mégpedig az Istennel szembeni engedetlenség. Az első ember még Isten válasza előtt megtapasztalja, hogy mesztelen és félelmet érez, ezért is próbál elrejtőzni Isten elől. A félelem és a szégyen a bűn első gyümölcsei. Nem kívülről fakadó büntetés, hanem az emberben bekövetkező változás. A bűnbeesés előtt a férfi és a nő mesztelen volt, de nem érzett szégyent. A bűnbeesés után ez az egyensúly felbomlik, törés keletkezik Istennel, másokkal, sőt önmagával is. Az ember már nem érzi magát békében, hibásnak tartja magát, és gyanakvóan tekint másokra. Ezért jelenik meg a félelem és a szégyen. Ezek nem felszínes érzelmek, hanem egy súlyos betegség jelei. Az ember szakadékot érez magában a között, ami szeretne lenni, és aminek tapasztalja magát. Ezt teszi a bűn. Nem Istentől vesz el valamit, hanem minket változtat meg.
Ma altera noi.
Érzékenységünk kategóriái összezavarodnak, már nem ismerjük fel világosan, mi a jó, az igaz és a szép. És így elveszítjük önmagunkról alkotott képünket is, elfelejtve azt a nagyságot, amelyre hivatottak vagyunk. Ma olyan korban élünk, amikor a bűn fogalma szinte teljesen eltűnt a gondolkodásunkból. A köztudatban, de még az egyház életében is. Mindent törékenységként, sebbként, korlátozásként, meghatározottságként értelmeznek. Amikor még mindig bűnről beszélnek, az gyakran egy apró hibára vagy gyengeségre redukálják. Van némi igazság ebben a nézőpontban, ismerte el a szónok. A spirituális hagyomány mindig is elismerte, hogy az emberi törékenység nem redukálható a rossz akaratra, és hogy az ítéletet irgalmassággal kell kísérni. A probléma akkor merül fel, amikor ez a megengedő szemlélet a teológiai nézőpont helyébe lép, és így felváltja azt ahelyett, hogy integrálna. Ha minden bűn pusztán csak tünet, ha minden hiba működési zavar, akkor valami lényeges tűnhet el, mégpedig az emberi szabadság nagysága és az azzal járó felelősség. Ha minden választás és döntés csupán a történelmünk, a traumáink vagy körülményeink eredménye, akkor minden megmagyarázhatóvá, sőt végső soron igazolhatóvá válik. De ha ez a helyzet, a szabadság csupán illúzió, és az erkölcsi felelősség akkor értelmét veszti. Pasolini atya itt egy paradoxonra mutatott rá. Ha az igazi rossz lehetősége már nem létezik, akkor az igazi jó lehetőségében sem hihetünk. Ha a bűn eltűnik, akkor még a szentség is elvont és felfoghatatlan sorsá válik. Ezért veszi a keresztény hit komolyan a bűnt.
Per questo la fede cristiana prende sul serio il peccato.
Nem azért, hogy vádolja az embert, hanem hogy megőrizze és megerősítse a nagyságát. Hogy felismerje azt, hogy választásai valóban számítanak, hogy a szabadsága valóságos, és hogy ezzel építheti vagy elpusztíthatja önmagát, másokat, a világot. Mindez segít annak felismerésében, hogy valóban nagy a sebünk, ami nem gyógyítható néhány kiigazítással, hanem mélyreható gyógyulást igényel. A megtérés egy igényes út, mert célja, hogy meggyógyítsa létezésünket azáltal, hogy segít helyreállítani kapcsolatunkat Istennel, Teremtőnkkel és Megváltónkkal. A kegyelem ajándéka, de a konkrét gesztusok és döntések ismétlésében öl testet, amelyeket szabadságban és szeretetben kezdtünk megélni. Hatékonysága pontosan azon múlik, hogy képesek vagyunk ezeket a gesztusokat idővel megőrizni, még akkor is, ha fárasztóvá vagy ismétlődővé válnak. Nem gyümölcselen erőfeszítéshez, hanem azok hűsége, akik megérezték a megtapasztalt mozdulatok jelentését és értékét, és éppen ezért szabadon és örömmel gyakorolják azt. Amikor Szent Ferenc a leprásokkal való találkozása után először érez magámban valami igazat és szabadot, válasza nem a feladás vagy a lemondás, hanem a felismerés. És amikor a Porciunkor a kis templomában meghallja az evangéliumot, add el mindenedet, akkor megérti, hogy Isten igéje nevén szólítja, örömteli kiáltással válaszol rá, ezt akarom, ezt kérem, ezt kívánom én teljes szívemből. Ferenc azért kezd bűnbánatot gyakorolni, mert Krisztussal való találkozásában végre újra felfedezi önmagát, az új ember képét, aki pár szavaival, Isten szerinti igazságban és igazi szentségben lett teremtve. Felfedezi tehát azt a képet, amelyet a bűn ugyan elhomályosított, de amit a kegyelem mégis napvilágra hozott. Zárta a bűn titkáról szóló emlékedését Roberto Pasolini atya, a pápai ház szónoka.
Ginkgo biloba fát ültettek a vatikáni kertekben a teremtett világ iránti felelősség jeleként. Jövőre virágzik ki az a páfrányfenyő, amelyet március 6-án pénteken ültettek el a vatikáni kertekben, a Lourdi barlang másolata közelében. A távol-keletről származó ősi fenyőfajta számos üzenetet hordoz. A gyógyítás, az ellenálló képesség, az emlékezet, az átalakulás szimbóluma. A ginkgo biloba fa az Olasz Agrár és Erdőmérnöki Kamara adománya, amelynek tagjait tavaly november 5-én fogadta a pápa audiencián a Vatikánban. A Szent Atya akkor meghatározta a helyes távlatot, amellyel a mezőgazdaságra kell tekinteni. A szeretet konkrét formája anyaföldünk és az utánunk jövő generációk felé. A föld nem birtok, hanem ajándék. Előttünk volt, és majd elveszik tőlünk. Anya, aki táplál, nem pedig kizsákmányolni való anyag. Aki tisztelettel és bölcsen műveli, az részt vesz Isten teremtő művében, és hozzájárul az emberek közötti békéhez, mondta beszédében 14. Leó pápa. Valahányszor elültetnek egy fát, főként itt a Vatikánban, egy kapcsolatjele. Ebben az esetben az olasz mezőgazdászok és a Szent Atya, a Vatikán és az egyház között, mondta el az eseményen Emilio Nappa érsek, Vatikán városi állam kormányzóságának főtitkára. A kertben növekedő fák, a természet és a velük összeköttetésben élő emberek iránti tisztelet, a teremtett világ felé való felelősség eszünkbe idézi, mennyiszer sértették meg mindezt Olaszországban és szerte a világban. A nápolyi születésű érsek erősen kötődik a természeti dolgokhoz, mivel olyan földről származik, ahol az önzés és a rövidlátóság, az anyagi érdek kizsákmányolta és beszennyezte a földet. A Campaniai tartomány tűzföldnek nevezett területére készül látogatóba Leó pápa május 23-án. Aki fát ültet, az elsősorban az erdőirtás és az elsivatagosodás ellen küzd, emelte ki a maga részéről Fernando Csikáre Jánó érsek, aki a Szent Szék állandó megfigyelője az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezeténél, a Nemzetközi Mezőgazdaság Fejlesztési Alapnál és a Világélelmezési Programnál. Mialatt sokan tönkreteszik a bolygót, itt élet fakad, mondta el a vatikáni faültetéskor. Amikor elültetünk egy ilyen fát, mely most kopár és kicsi, akkor olyan kezdeményezést hajtunk végre, ami a türelem erényét juttatja érvényre. Tavaly a pápai audiencia végén az Olasz Agrár és Erdőmérnöki Kamara megígérte a Szentatyának, hogy a megóvásra, nevelésre és fenntarthatóságra vonatkozó szavait a gyakorlatba ültetik, tudatában annak, hogy a föld megóvása az ember megóvását jelenti, magyarázta Mauro Uniformi kamarai elnök. Ennek nyomán született meg a római karta, mely az olasz agrár és erdőmérnöki kamara 19. nemzeti kongresszusának anyagát gyűjti egybe, a Jövőben gyökerezve címmel. Ez a program meghatározza az agrár és erdészeti szakma jövőbeli irányát, melynek össze kell hangolnia a technikai szakértelmet és az erkölcsi felelősséget, amellyel a teremtett világnak és a következő generációknak tartozunk, felelősen gondozva a természeti tőkét, a termelési és területi rendszereket. Ezt a programot testesíti meg a Ginkgo biloba már az alakjával is. Jól gyökerezik a földben, törzse és lombkoronája viszont elegánsan a magasba nyúlik. Ez a növény, mely egy spirituális archetipus, két okból is alkalmas arra, hogy jelképezze a teremtett világot. Egyfelől ősi eredete, élő kövületnek is nevezik, mert egy több mint 200 millió éves faj leszármazottja, a föld emlékezetének jogos őrzőjévé teszi.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Az est hangjai.
Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Daloljatok az Úrnak! Népének tanítás a Szegedi Dóm énekkarával. Karnagy, Varjasi Gyula.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm szeretettel a tisztelt rádióhallgatókat! Ma az Éneklő Egyház 536-os számú énekével Szemei mindenkor az Úrra néznek kezdetű népénekkel foglalkozunk. Ez latinul oculi mei. A 24. Zsoltár szövegéből kivett részlet a mise kezdetére, vagyis az introitusra való. Szolmizálva énekelem, közben figyeljük meg, milyen szolmizációs hangra végződik.
Szó, szó, ré, 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 mi, fa, mi, ré, ré. Re 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 ti do re la su su do la do ti ti la su la do ti su su.
Az antifóna szóhangra végződik, ezért a hangneme mixolid. A szövege így hangzik. Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert ő vonja ki a törből lábamat. Tekints reám, Isten, és könyörülj én rajtam. Hallgassuk meg ezt az antifónát Kis Bernadett előadásában.
Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert ő vonja ki a törből lábamat. Tekints rám, Isten, és könyörülj én rajtam.
Tanuljuk meg ezt az antifónát hallás utáni daltanítási módszerrel, tehát ez azt jelenti, hogy a sorokat előénekelem, és az énekkarral közösen ismételjük meg.
Szemeim mindenkor az Úrra néznek.
Szemeim mindenkor az Úrra néznek.
Mert ő vonja ki a törből lábamat.
Mert ő vonja ki a törből lábamat.
Tekints rám, Isten, és könyörülj én rajtam.
Tekints rám, Isten, és könyörülj én rajtam.
Most ismételjük meg közösen az egész antifónát. Hallgassuk meg orgona kísérettel is az antifónát.
Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert ő vonja ki a törből lábamat. Tekints rám, Isten, és könyörülj én rajtam.
Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert ő vonja ki a törből lábamat. Tekints rám, Isten, és könyörülj én rajtam.
Az antifónát követő verseket a 7. zsoltár tónusban énekeljük, ami szomizálva így hangzik.
Mi fa szó, fa szó la fa, szó la szó fa mi ré.
Hallgassuk meg az első két verset újra Kis Bernadett előadásában.
Hozzána nem az én lelkemet, Uram! Én Istenem, te benned bízom, pirulnom ne kelljen. Tekints rám, és könyörülj rajtam, mert egyedül vagyok, és igen szegény.
Az első két vers elhangzása után ismételjük meg az antifónát.
Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert ő vonja ki a törből lábamat. Tekints rám, Isten, és könyörülj én rajta.
Hallgassuk meg ismét Kis Bernadett előadásában az utolsó verset, ami a Szent Háromság dicséretéről szól. Ezután ismételjük meg az antifónát.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen.
Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert ő vonja ki a törből lábamat. Tekints rám, Isten,
és könyörüljünk rajta.
Az Éneklő Egyház 536-os számú énekét Nagybőjt harmadik vasárnapján szoktuk elénekelni, amit Okoli vasárnapnak is hívunk, és ez a 24. Zsoltárban található. Felolvasom a 24. Zsoltár szövegét. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, te benned bízom, meg ne szégyenüljek. Ne nevessenek rajtam ellenségeim, hiszen senki sem szégyenül meg, aki téged vár, azok szégyenüljenek meg, akik hívságosan törvénytelenséget cselekszenek. Uram, ismertesd meg velem a te utaidat, és ösvényeidre taníts meg engem. Vezess engem a te igazságodra, és taníts arra engem, mert te vagy az én üdvözítő Istenem, és egész nap téged vártalak. Emlékezz meg, Uram, a te könyörületedről és irgalmadról, mert öröktől fogva vannak azok. Ifjúságom bűneiről és tudatlanságomról ne emlékezz meg. A te irgalmasságod szerint emlékezz meg rólam a te jóságodért, Uram. Jóságos és pártatlan az Úr, ezért eligazítja az úton tévedezőket. A szelideget igazságban vezeti, és megtanítja a szelideket az ő útjaira. Az Úrnak minden útja irgalom és igazság azoknak, akik az ő szövetségét és bizonságait keresik. A te nevedért, Uram, könyörülj bűnömön, mert sok az. Ki az az ember, aki féli az Urat? Eligazítja őt az úton, amelyet választott. Az ő lelke a jók között lakozik, és magva örökölni fogja a földet. Erőssége az Úr az őt félőknek, és az ő szövetségét kinyilatkoztatja nekik. Szemeim mindenkor az Úrra tekintenek, mert ő ragadja ki a csapdából lábaimat. Tekints reám, és irgalmazd nékem, mert egyedül vagyok, és szegény. Szívemnek gyötrelmei megsokasodtak, nyomorúságomból vezess ki engem. Lásd megalázkodásomat, és fáradtságomat, és engedd el minden bűneimet. Lásd ellenségeimet, hogy megsokasodtak, és igaztalan gyűlölettel gyűlölnek engem, ne szégyenüljek meg, mert benned reménykedem. Ártatlanok és igazak hozzám ragaszkodnak, mert téged vártalak, Uram. Mensd meg, ó Isten, Izraelt minden szorongatásából. Befejezésül énekeljük el az Éneklő Egyház 536-os számú énekét orgona kísérettel. Az orgonánál Simon Tamás, a Szegedi Dom kántora közreműködik.
Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert ő vonja ki a törből lábamat. Tekints reám, Isten, és könyörülj én rajta. Hozzád emelem az én lelkemet, Uram. Én, Istenem, te benned bízom, pirulnom ne kelljen. Tekints reám, és könyörülj rajtam, mert egyedül vagyok, és igen szegény. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szent Lélek Istennek, miképpen kezdetben vala most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen.
A Daloljatok az Úrnak adásának végére értünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Daloljatok az Úrnak című műsorunk, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. További tartalmas időtöltést kívánunk! Thank you.
együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, 2026. március 7-e végéhez értünk. Köszönjük, hogy ma is minket választottak. A mai adás készítésében munkatársaink voltak Turisa Rolta, Kvasinger Jenő, Kriston Tamás, Domán Vivien, Papp Péter, Grunda János, Farkas Erzsébet, Tikovics Ernő, Papp Ildikó, Zsomosvári Eszter Anna és Kovács Krisztina. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bercesi András nevében is. A bemondót Molnár Andrást hallották. Minden kedves hallgatónak jó éjszakát kívánunk!
Napbúcsúztató.
Jézus Krisztus legyőzte a halált, s fölragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot. Olvasom a második Timóteushoz írt levélben. A feltámadásban való hit magában foglalja az örömre való készséget és elkötelezettséget. Kétségtelen, hogy örülni, vidámnak lenni talán a szenvedő ember részére a legnehezebb feladat. És mégis nem szabad ezt elutasítanunk, mert Istent magunkba fogadni és kisugározni csak úgy tudjuk, hogy örömben élünk. A vidám és kiegyensúlyozott ember még szenvedések közepette is Isten jóságának hírnöke. Uram, jó nekünk itt lennünk, kiáltjuk Péterrel. A lelki emelkedettség magas hegyén, az isteni fölvilágosítások régiójában, az imádság fényes felhőjében, a világtól messze, s közel az Istenhez. Jó nekünk itt lenni, s használjuk is föl a vigaszok tavaszi virágfakadását, de tartsuk szem előtt, hogy a hegyről le kell jönnünk a poros, lapos világba. Jöjjünk le úgy, mint kiknek fényes a lelkük, s telítve van a magaslatok levegőjével. Amikor belépsz, Uram, szívembe, valami új dolog történik, mert nem egyedül lépsz be hozzám, hanem veled együtt minden ember. Amikor betérsz hozzám, úgy kibővített szívemet, hogy ez senki számára nem lehet többé szűk, mindenki megtalálja benne a helyét.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem,